október 31-e a reformáció napja. Ebből az alkalomból fogadják szeretettel Horváth Pál műsorát, melynek címe Luther reformációja.
Luther reformációja. Kedves hallgatóim! 1517. október 31-én Luther Márton nyilvános fellépésével a búcsúkkal kapcsolatos visszaélések ellen tiltakozó 95 pontjával útjára indult a reformáció mozgalma. A jeles évforduló pedig évről évre nem csak a protestáns egyházak rendezvényekkel, kiadványokkal megtűzdelt ünnepe, hanem alkalom, hogy a katolikus egyház és annak hívei is értő tisztelettel emlékezzenek a reformátor szakadáshoz vezető, ám eredenden őszinte szándékaira és arra, amit a katolikus egyház köszönhet a maga hitében és életében a Luther és társai által egykor megfogalmazott kihívásoknak és bírálatoknak. Ekkor nem pusztán annyi történt, hogy viszonylag rövid idő az 1648-ig tartó nem egészen másfél évszázad során egyre radikálisabb reformtörekvések és teológiai különvélemények mentén végzetes, véglegesnek tűnő, protestáns egyházi közösségek egész sorát életre hívó törés és megosztottság állt be a latin egyház életében, hanem a reformátorok kihívásaira válaszolva éles viták és kölcsönös ellenségeskedések közepette a katolikus egyház is hozzáfogott önmaga megújításához, teológiai, intézményi, lelkipásztori munkájának máigható újragondolásához, dogmatikai rendszere a korábbi hagyományokon alapuló újrafogalmazásához. Alig ha kétséges, hogy Luther fellépése olyan pillanatban történt, amikor a középkor egyháza komoly belső válságot élt át, válaszút annak a próbatétele elé került, hogy képes-e a hit épségének megőrzése mellett megújítani önmagát. A 15. század nominalista szellemű teológiája a keresztény üzenet dekonstrukciójának szélsőségéig jutott el, az intézményi struktúrák és a belső fegyelem válságba kerültek, az egyházi életet egyszerre hatott át a reneszánsz világiassága, a humanizmus kételkedő racionalizmusa, a politika, a hatalom, az anyagiasság nagyra növekedett kísértése. De a merev és túlhaladott lelkipásztori struktúrák miatt gyakran a hívő emberek spirituális igényei is kielégítetlenül maradtak, a népi jámborság, a bibliás lelkület nem mindig talált magának alkalmas kifejezési bódokat a templomok falai között. Sokan is sokféleképpen kerestek ebből a helyzetből kiutat, olyanok is, akik az egyházon belül maradva, de olyanok is, akik azon kívül kerülve vagy rekedve próbáltak egyszerre hűek maradni az evangéliumhoz, de új utakat is szabni a tanításban, a lelki életben, az egyház szervezet átformálásában. Ha mai katolikus szemmel így tekintünk az 1500 utáni évekre is Luther fellépésére, azt kell mondanunk, hogy ami történt, a katolikus egyház belső megújulását kikényszerítve a dolgok legmélyén kegyelmi adomány volt. Luther eredeti szándéka szerint nem akart szakadást, nem akart új felekezetet életre hívni, hanem legjobb meggyőződése alapján a meglévő egyház reformját sürgette. Hogy az események 1517 után szinte azonnal másképpen a felek egyike által sem akart módon alakultak, az pedig ó és újhitűeknek, reformátoroknak és ellenreformátoroknak a történelmi helyzet által átjárt kölcsönös felelőssége. A búcsukkal való visszaélések elleni fellépés sürgető luteri tézisekből dogmatikai, egyháztani, egyházfegyelmi, liturgikus szembenállás kerekedett, a katolikusok és a magukat rövidesen már protestánsnak nevező egyházak útja elvált egymástól. De mi is történt 1517. október 31-én Wittenbergben? Luther Márton reformátori fellépésének közvetlen oka nem még bizonytalan teológiai belátásainak sora, hanem a nevezetes búcsúcédula ügy, a búcsúkkal és az egyházfegyelemmel kapcsolatos visszaélések elleni fellépés volt. nevezetes 95 pontja szinte kizárólag azt a méltatlan helyzetet támadta, arról kívánt vitát, amely korra megújulásra szoruló egyházának lelkipásztori gyakorlatát uralta. A közvetlen okot az adta, hogy 10. Leó pápa 1515-ben Németország számára kiadott bullájában pénzen megváltható búcsút hirdetett a római Szent Péter Bazilika költségeinek fedezésére. A búcsukból az azokat igazoló cédulák árusításából származó bevétel fele a pápai kincstárt illette, a másik felén az érsekek, püspökök, az értékesítést végző stáb osztozott, a pénzügyi lebonyolítás nyeresség reményében pedig a hitelező Fugger bankház kezében volt. Az árusítás nagy népszerűségnek örvendett, de sokakat meg is botránkoztatott. Súlyos anyagi visszaélésekre az egyház tanításának eltorzított leegyszerűsítésére adott alkalmat. Ezt tapasztalva jutott Luther arra az elhatározásra, hogy vitát kezdeményez a búcsukról, és azokról a hamis állításokról, amelyek a cédulák árusítását kísérték. Ezért adta közre egy Wittenbergi egyetemen tartandó akadémiai vita téziseiként nevezetes 95 pontját, az üggyel kapcsolatos aggájait pedig a levélben is eljuttatta egyházi előjáróinak. Ám a tízisek heteken belül egész Németországban ismerté váltak, és az egyházzal szembeni elégedetlenségi hullámot gerjesztve a reformáció kezdetét jelentették. Luthernek szilárd meggyőződése volt, hogy ami a búcsú körül történik, ellentétes az evangélium szellemével. Úgy vélte a pápa, de még csak a magasabb egyházi előjárók sem tudnak arról, hogy mi is történik az ő nevükben. Téziseit így figyelmeztetésnek, jelzésnek szánta. Közben vívódott teológiai kétségeivel is, hiszen úgy érezte, a búcsúk megvásárlása Krisztus engesztelő áldozatának kigúnyolása, Isten bűnbocsájtó irgalmának elorzása, a hitnek a jámbor cselekedetek apró pénzére való átváltása, a hit és a kegyelem értékének alászállítása. Mindebből a 95 pontban még alig fogalmazódik meg valami. Luther kimondja ugyan, hogy az egyháznak és a pápának csak e világi büntetések elengedésére van joga, Róma püspöke csak az általa kirót büntetéseket engedheti el. Az oldás és kötés, a kulcsok ekkor még Luther által nem vitatott hatalma, csak közvetítő és közben járó hatalom, maga a bűnök eltörlése egyedül Isten joga. Ugyanakkor nem vonja kétségbe a purgatóriumnak, az ott letöltendő időleges szenvedésnek a tényét, tud arról, hogy a jó cselekedetek érdemszerzők, hisz a gyónás szentségi természetében is abban, hogy általa az egyház Isten bocsánatát közvetíti. Az egész szövegen végigvonul az a meggyőződés, hogy ami ellen felemeli a szavát, a pápa szándékán és tudtán kívül történik, és bízik abban, hogy figyelmeztetése meghallgatásra talál Rómánál. A visszaéléseket reménye szerint a Szent Atya orvosolni fogja, hiszen, idézem, arra kell tanítani a keresztényeket, hogyha a pápa tudna a búcsú hirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább égjen porig Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy juhainak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel. A tézisekből még nem olvasható ki a pápai hatalom és tekintély elleni nyílt támadás, bár annak van némi kritikai éle, amikor úgy fogalmaz, a pápa elég gazdag ahhoz, hogy a maga erejéből képes legyen felépíteni a Szent Péter bazilikát. Fő kifogása, hogy a búcsú cédula a bűnbánat helyett van, az isteni kegyelemre való ráhagyatkozást üzleties alkodozásra és méricskérésre cseréli, eltér az evangélium szellemétől. Mit is szeretne Luther elérni 95 pontjával? A búcsú körüli anomáliák Róma és az egyházi előjárók általi megszüntetését, a meddő skolasztikus okoskodásról és a hittől idegen kánonjogi csűrés csavarásról való lemondást. azt a teológiai alapot kínálja, hogy üdvösségünk érdekében őt idézem, buzdítsuk a keresztényeket, hogy fejüket Krisztus bűnhődésén, halálán és poklon át is követni igyekezzenek, és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mint sem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe. A 95 pont azonnal hatalmas visszhangot keltett. Az ügyben érintett Mainzi érsek Albrecht bíboros tovább küldte a Strómába, és várakozó álláspontra helyezkedett. Nem így a német közvélemény. Az eredetileg latin nyelven megfogalmazott téziseket heteken belül németre fordították, kinyomtatták, a példányok elárasztották Németországot. Elszabadultak a lappangó Róma ellenes indulatok, az egyházzal szembeni elégedetlenség fejedelmi, városi, polgári, papi, szerzetesi, népi közegben meglévő, bíráló, romboló, reformokat követelő érzései és szándékai. Hiába rendelt el Albrecht érsek beszéd és írás tilalmat a számára, Luther egyre szélesedő mozgalom élén találta magát. Ami meg az ellenvéleményeket illeti, elsőként a német dominikánusok, az ágostonosok régi ellenfelei reagáltak. Ők eretnekséget kiáltottak és ellentéziseket fogalmaztak, 1518 elején pedig feljelentést tettek Rómában a wittenbergi szerzetes ellen. Ott kezdetben nem tulajdonítottak nagy jelentőséget az ügynek. Maga 10. Leó pápa egy anekdóta szerint csak ennyit mondott, jófejű ember az a Márton testvér, az egész ügy pedig csupán szerzetesi perlekedés. Wittenberg rendi előjárói óvatosságra intették, ám számos támogatója is akadt Luthernek, birodalom szerte, akik álláspontja védelmére és alaposabb kifejtésére bíztatták. Ennek hatására kommentárokat készített téziseihez, amelyeket elküldött egyházi feletteseinek, de nyilvánosságra is hozott, rövidesen pedig közreadott német nyelven egy beszédet a búcsúkról és a kegyelemről címmel, amelyben már általában a búcsúk létjogosultsága ellen foglalt állást, és kétségeit fejezte ki a pápák egyházkormányzati hatalmának kérdésében. Ez olaj volt a tűzre, hiszen sok ezer példányban került az olvasók kezébe. Luther itt már azt állította, hogy a búcsuknak semmi haszna és szentírási alapja sincs, többet használ az embereknek, ha a Biblia tanulmányozása mellett pénzüket a szegények, az elesettek gyámorítására szánják. Közben a dominikánusok ellentézései is közkézen forogtak, amelyeket Luther rossz állása ellenére a wittenbergi diákok mágiára vetettek. Közben új szereplők léptek a színre, elsőként a dominikánus szerzetes Johannes Eck, aki kezdettől meg volt győződve a 95 tézis és a hozzáfűzött magyarázat alapján arról, hogy Luther eretnek huszita álláspontot képvisel. Érvelése szerint Luther a pápai tekintéllyel ellenintézett támadást, a hit és a kegyelem szerepének hangsúlyozásával pedig az egyház közvetítő szerepét és a szentségek hatékonyságát vonta kétségbe. Ez a bírálat és kettejük irodalmi vitája csak megerősítette Luthert abban, hogy jó ügyet képvisel, és arra bírta, hogy most már minden lehetséges módon álljon ki egyre radikálisabbá váló nézetei mellett. Erre ösztönözte, hogy híre jött Róma már kiközösítését, egy ellene indítandó eljárás lehetőségét fontolgatja. Rövidesen pedig 1518 késő őszén idézést kapott Augsburgba, hogy a birodalmi gyűlésen Cajetan bíboros pápai követ jelenlétében adjon számot nézeteiről. Közben Rómában 1518 derekán döntés született a Luther elleni vizsgálat megindításáról. 10. Leó szándéka az volt, hogy Rómába idézi a renitens barátot. Luther barátai óva intették attól, hogy kiszolgáltassa magát a kúriának, a közvélemény pedig azt követelte, hogy a meghallgatásra Németföldön kerüljön sor. Így kapott végül idézést az augsburgi birodalmi gyűlésre. Luther másodmagával, rendi elöljárul a lelki vezetője Staupitz kíséretében indult el a birodalmi gyűlésre, hogy ott Cajetan bíboros pápai legátus előtt adjon számot nézeteiről. Luther és Cajetan több ízben is találkozott egymással. A bíboros két tételt kért rajta számon, az egyik az egyház kegyelmi kincseinek témája volt, a másik Luthernek az a tézise, hogy az ember egyedül a hit, nem pedig az egyház által közvetített szentségek révén igazol meg. A kettejük közötti néha indulatos vitában Cajetan tévtanítónak nevezte Luthert, és felszólította nézetei azonnali feltétel nélküli visszavonására. Válaszul Luther kijelentette, hogy visszavonja állításait, ha azok téves voltáról a Szentírás alapján nyilvános vitában meggyőzik, mire a bíboros kiközösítéssel fenyegetve nézetei ismételt visszavonására szólította fel, amit Luther megtagadott, és így a felek útjai elváltak. Ezt követően Luther Wittenbergbe visszatérve fejedelme, bölcs, frigyes védelme alá helyezte magát, és írásművek egész sorában kelt egyre radikálisabb nézetei védelmére, közben pedig azt fontolgatta, hogy elmenekül Németföldről. Írt egy levelet a pápának is, majd pedig bejelentette, hogy nyilvános vitában kész tisztázni magát. Időközben meggyőződésévé vált, hogy az egyház fő gondja nem a búcsú cédulák ügye és a hozzá kapcsolódó teológiai témák, hanem a pápai hatalom kérdése. Még hitt abban, ha alkalmas személy ülne Péter trónusán, az egyház ügye egyenesbe kerülhetne, de már ekkor felbukkant leveleiben a pápának a középkor rajongójától oly gyakran emlegetett antikrisztussal való azonosítása. Közben egyre több diák gyűlt köréje Wittenbergbe, hogy egyetemi előadásait meghallgassa, a következő hónapokban pedig több nyilvános vitára is sor került nézeteiről. Ezeknek az volt már a fő témája, hogy van-e az embernek szabad akarata, vagy nincs, amire nemleges választ adott. Ellenfelei azt is bizonyítani akarták, hogy minden állításában eretnek nézeteket hirdet, tagadja a pápai hatalmat, az egyházi hagyományt és tekintélyt, tévesen azt állítja, hogy a hitnek csak az lehet tárgya, amit a Szentírás tanít. Ezzel elérkezett a végleges szakítás ideje, az 1520-as esztendő. Az év elején a vádlott távollétében formális perindult Luther ellen azzal a céllal, hogy megállapítsa vele szemben az eretnekség vádjának jogosságát. Az eljárás során, amelyet több tekintélyes egyetemi Löwen és Köln is támogatott, szakértők vették vizsgálatára a wittenbergi barát írásait, áttekintették a Németországban kiadott vitairatokat, brosszúrákat, elemezték a korábbi viták jegyzőkönyveit. Az 1520. májusában lezárult per eredményeképpen 41 Luther műveiben szereplő állítást találtak, amely a szakértők szerint ellentétes az egyház tanításával. A tételek között a bűnbánatra, a bűnök elengedésére vonatkozó megfogalmazások, a pápai hatalmat elutasító, a búcsuk létjogosultságát és a tisztító tűztanának bibliai alapjait megkérdőjelező kijelentések voltak. Ugyancsak szerepeltek olyan megfogalmazások, amelyek a szentségek üdvhozó vagy a keresztségnek az áteredő bűnt eltörlő természetét, a szerzetes rendek létjogosultságát vitatták, az egyedül hit általi megigazulásra, a Szentírásra, mint egyedüli hitforrásra utaltak, vagy éppen 20 egykori nézeteivel vállaltak közösséget. Mivel a barát időközben 1520 májusától sorra jelentetett meg olyan írásokat, amelyekben még élesebben, világosabban fogalmazta meg a maga nézeteit, remény sem volt arra, hogy visszavonásra lehetne bírni. Így 10. Leó 1520. június 15-én kiadta a bírósági eljárás során feltárt tételeket felsoroló és elmarasztaló, lényegében az eretnekség tényét kimondó és visszavonást kívánó Exsurget Domine kezdetű bulláját, azzal a záró megállapítással, hogy idézem, a fenti cikkelyeket, amelyek tévesek, illetve ahogy előre bocsátottuk, eretnekek, botrányosak, hamisak, a jámbor füleket sértők, az egyszerű embereket félrevezetik, és a katolikus igazságoknak ellent mondanak, összességében és egyenként elítéljük, kárhoztatjuk és elvetjük. A bullát, amelyről Luther hamar tudomást szerzett, 1520. októberében hozták nyilvánosságra Németországban. Ezzel elérkezett a szakítás pillanata. Luther meggyőződésében megerősödve, barátai és gyarapodó számú hívei bíztatásának engedve, 1520. december 10-én a Wittenbergi vár falai előtti réten újjongó, a pápát szidalmazó diákok és városi polgárok előtt mágiára vetette a bulla neki megküldött példányát és a kánonjogi kódexet, mint meggyőződése szerint minden tévedés és visszaélés forrását. Ennek híre igen hamar eljutott Rómába, ahol 10. Leó Decet Románom Pontificem kezdetű 1521. január 3-án aláírt újabb bullájával Luther Mártont, mint megátalkodott eretneket kiközösítette az anyaszentegyházból, a reformáció, a szakadás így visszafordíthatatlan tényé lett. A végzetes szakítás mennett ennek legsúlyosabb, az egész nyugati kereszténységet máig sújtó következménye az volt, hogy a következőkben a hit viszonylagosra, a vallási hovatartozás választhatóvá vált, megszűnt az a korábbi, a középkort átható magától értetődőség, hogy egy a hit, egy az igazság, egy az egyház. Ám 5 évszázad elteltével arra is emlékeznünk kell, hogy Luther a maga meggyőződése, vallási tapasztalata alapján egyedül a hitre, egyedül a kegyelemre, egyedül az írásra hagyatkozó, a hierarchikus egyház modelljét tagadó reformációja a katolikus egyház megújulásának kezdete is volt. A reformátorokkal kibontakozó vitában és a tridenti zsinat reformjaiban, a barokk katolicizmus arculatának kiformálódásában született meg az a modern, vagy magát időről időre megújítani, modernizálni képes katolicizmus, amely azóta talán egyre többet is jobban képes megérteni Krisztusból és az evangélium üzenetéből. Ezért is fontos tisztelettel emlékeznünk arra a jámboran renitens, őszinte és naívan tiszta szándékok által vezérelt, ám indulatos barátra, aki 1517-ben a maga 95 pontjával, ha nem is a világot, de a kereszténység világát felbolygatta, középkori csipkerúzsika álmából felébresztette. Na meg azért is, mert régi előítéleteknek és a modern világban rohamosan terjedő vallási tájékozatlanságnak köszönhetően az egykor egymásra méltatlan gyűlölettel és ellenséges megvetéssel tekintő katolikus és protestáns keresztények ma is meglehetősen bizonytalan és pontatlan előítéletekkel terhelt ismeretekkel bírnak egymás vallásosságáról, tanításáról és egyházi életéről. A Lutherre való emlékezés alkalmából így erősödhet katolikus identitásunk, saját hitünk dolgaiban való tájékozottságunk, közben pedig megtanulhatjuk megbecsülni azokat, evangélikusokat, reformátusokat, anglikánokat és sok más protestáns közösség tagjait, akik Márton testvér nyomába lépve alapvetően ugyanabban, de másként hisznek, mint mi, katolikusok. Saját hitünk, egyházunk életképességét, megújulásra való alkalmasságát ismerhetjük fel a reformációban, a vele való vitában és párbeszédben, a reformátori eszmékre és értelmezésekre adott katolikus feleletek félezer esztendős történetében. Kedves hallgatóim, Ezzel a végszóval búcsúzzunk a reformáció emléknapjától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Horváth Pál műsorát hallhatták a reformáció napja alkalmából. Az ünnep alkalmából 10 óra 45 perckor Miklódi Márta műsora következik. Mária Rádió.
Hírpercek.